A főpilóta kinyújtotta kezét. Látja, kegyelmed, ott egész távolon azt a kékes vonalat, mintha felemelkednének a vizek. Az ott már Cozumel szigete. A régiek, akik jártak erre, összebújnak. Emlékek villámlanak bennük, jó és rossz ómenek repdesik körül őket, mint sirályok a hajót. Este van, ma nem mennek közelebb a part felé. A parancsnok hajó árbockosarához felvontatnak egy színes mécsekkel megvilágított üvegkalitkát. Minden hajó lassan közeledik a kapitána felé. Így állnak az éjszakában, hajóról hajóra szállingozó énekszó között. Ilyenkor mindenki feljő a fedélzetre, meglazulnak a nappali keretek. Az opsitos mese kicsap a katonabokrok közé. Egyik megtelik emlékekkel, másik merő révedezés. Sarokban egy katona rózsafüzért morsol, másik ólálkodik a kenyeret sütő indián leányok körül. Végig megy közöttük, nézi, mit cserélnek a katonák, mert ilyenkor megoldják a magukkal hozott iszákot. Néhány kuporgatott tallérját mindenig beváltotta csecsebecsékre, tükrök, kiskések. Minden óhazából induló hajó ezeket viszi a kolóniákba, és az aranypartól az Antillákig egyforma spanyol sipkákat, nyakláncokat hordanak a benszülött főnökök. Cortés feléjük hajol, kivesz egy-egy darabot, tarka színű, durva mozaik képek, alig-alig gyalult fatokba beszorított vaskés, övek csilingelő csengettyűkkel, karmazsin piros nemes sapkák. Itt van, nagy uram, az indiai bazár, nyilván így kínálják a hajósoknak a kikötőkben, s vígan csörren zsebükben katonák és hajósok kuporgatott ezüstpénze. Vajon mennyit kell majd őnek is cserélnie? Mennyi aranyat kell egybehordani? Imbolyog a 11 hajó, egymás után látja, mint integetnek a laternákkal. Kalózhajó, gondolja, s mérhetetlenül keserű lesz a világ. Mennyi aranyat kell Hispániába küldenie, hogy Károly császár megenyhüljön, s elnézze vétkét az India tanács? Birkózik lelkében, kimérákkal. A katonák figyelik, amint mereven és magányosan néz előre a tengerbe. Úgy vélik, terveit agyalja ki a főkapitány. Elosonnak hangtalanul mellőle. Alvarado jön hozzá. A reggelente a nap rásüt aranyrőt hajára. Olyan szép és daliás, hogy maguk a katonák is felfigyelnek. Don Pedro véri a vérükből, csak szilajabb és hatalmasabb. Kockázik velük, issza borukat, s hátba dönketi azt, aki itt-ott megtévedt. Közülük való kapitány, mint a többi, amint végig hevernek borostáson, ellustultan a hajódeszkákon. Felettük a csillagos ég, valahol nagyon-nagyon távolon imbolyog valami fény, Cozumel szigete. Vacsorára hívatja a kapitányokat. Így ülnek egymás mellett a terített asztalnál. Alvarado megett Ordaz, a másik oldalon Monteo és Puerto Carrero. Harmadiknak jobb kézről a csendes Sandoval, Avilla és Velázquez bal oldalt. Olmédo atya halkan mondja az áldást. Vacsora után félre hívta Ordazt. Don Diego. Hajnal hasadáskor kifut két hajóval és 100 katonával. Arra veszi futását, amerre egykoron az admirális hajózott. Ha elír a szárazföldre, körbe küld hírnököket, igazjál mende mondta, hogy hajótörött spanyolok élnek egyik vagy másik törzs között. Kegyelmed megvárja, míg visszajönnek a hírvívők. Vagy 8-10 nap után megtér mi hozzánk Cozumel szigetére. Közben kereskedhet a partvidéken, de a nép jószágára, istenére vigyázzon, kegyelmet, tudja, hogy a hír szélsebesen terjed a partvidékeken, és én nem akarok fellázított sokaság közé elérkezni. Egyebekben írást szerkesztettem, melyet néhány példányban lemásolnak a deákok. Ezt küldik ki a fullajtárokkal, amerre spanyolokat sejtenek. Az írás így szól. Kedves testvérem és uram, nekünk, akik hajóhaddal Cozumel sziget előtt horgonyozunk, Tudomásunkra esett, hogy kegyelmetek közül néhányan kacikák fogságában sínylődnek. Kérjük kegyelmeteket, kövessék az üzenethozót, aki elhoz mindenkit. Kozumelbe. Hajót és váltságdíjat küldtem, s a hajók 11 napig fognak várakozni. Hogy tudomásul szolgáljon, 500 emberrel és 11 hajóval vagyok itt, és Kozumel után tovább hajózom a partok mentén annak a folyónak torkolatáig, melyet Tabaszkónak hívnak e vidéken. A kapitányok irigykedve néztek Ordaz után, amint megcsobbantak a lapátok a csónak testen. Még sohasem jártak talán spanyolok azon a földön, ahová elsőnek Diego de Ordaz fogja lábát tenni. Alaminos jött le a fedélzetről. Menjenek hajóikra az urak, viharnak nézünk elébe. A veres jelzőüvegbe zárt fákja fény kísértetiesen imbolygott a széltörrázott árbóz felett, a hullámok tetején felvillantak és elhalkultak a lámpák, a hajók kuszán tépetten kergették egymást, s hajnalban úgy számlálták össze őket, hogy Alvarado hajója hiányzott. Kora dél volt, amikor befutottak a hatalmas páfrányokkal, aloékkal benőtt parthajlásba. Ezerszer varázsolta maga elé az első kikötés képét. Kendőt lobogtató tarka benszülöttek, virágos csónakok. Most minden fekete volt, elhagyatott. A parton megjelent két spanyol katona, vidáman integettek a vezérhajó felé. Alvarado urat ide verte be a szél. Leeresztette az első deregét, ő maga is beszállt. Amikor partra ért az első földre, melyet birtokba vehetett a spanyol korona jogán, letérdelt. Emberei szétszélettek, kiáltottak társaik után, s néhány perc múlva kipirultan ragyogva megjelent Alvarado. Legényei néhány lelőtt feketés szőrű disznót cipeltek, mások korsókat, szakajtókat megtömve friss élelmiszerekkel, egyikük gyapott köteget vitt hátán, Alvarado keskeny aranyláncot csörgetett. Nagy uram, a vihar kényszerített arra, hogy hamarabb kezdjem meg a hódoltatást. Bementünk a templomukba, és ezt a láncot bálványuruktól emlékbe kaptam. A disznókat a fiúk vadázták. Az indiánok hol vannak? Amikor látták a katonákat, szerte szélettek. Kegyelmedék harácsoltak? Hadjárat ez, nagy uram! Don Pedro, komoly és érett férfivel kívántam megosztani a hadak sorsát. Sajnálom, hogy kegyelmet gyermek módjára akarja néhány sovány tyúkért, sertésért eljátszani a szigetbeliek jó indulatát. A hírek sebesen terjednek, s mi komoly harchoz kevesen vagyunk. Nem hittem, hogy nekem e fajta hadjáratokban kevésbé járatosnak kell ezt kegyelmeddel szemben explikálnom. Sarkon fordult, ott hagyta. Alvarado először tőre után kapott, aztán meghiggadt, s most már magába mélyedve, leforrázva állt. Don Hernando, kegyelmednek igazsága lehet. Megkövetem lovag módjára, adjon alkalmat, hogy jóvá tehessem. A kapitányok hallották és bólintottak. Úgy van, a szeme tüzével nem lehet vitába szállni. Jól tette Don Pedro, hogy fejet hajtott. Cortés két öreg indiánnal vesződött tolmács szájjal. Ne féljetek, enni kaptok! Amit elvettünk, visszaadjuk. Hatalmasak vagyunk és jók. Menjetek sebesen főnökötökhöz. Jöjjön hozzánk. Az indiánok leborultak elébe, és tapogatták ajándékait. Csengőt, egy spanyol inget, néhány zöld színű üveget. Görnyedve hátráltak, majd eltűntek az ösvényen. Egész éjszaka járta az őrtüzeket, s a veteránok egymásra néztek, amint elsuhant, sötét köpenyébe burkolózva. Reggelre megérkeztek a kacika küldöttei. Tyúkokat hoztak, zsákocskákban tengeri darát, kakaóbabot, gyapott takarót, szépen mintázott dobozfélét, melyben, ha kinyitották, megcsörrent egy aranyfüggő. Kezébe vette, úgy mustrálta végig az ajándékokat. Nem volt türelme végigvárni a tolmács csigalassú szavát. Jelekkel kérdezte, honnan szerzik az aranyat? A követek először tanástalanul néztek egymásra, aztán eltűnődtek. Az egyik azt mondta, holula, holula, a másik rávágta szapora szóval, Mexikó. Vártak a kikötéssel, míg kipuhatolják, milyen valójában a benszülöttekben a szándék. Addig néhány fegyveres gyalogszerrel indult neki a szigeten. Az eső végig öntözte a földeket, minden egyszerre hajtott ki, csodálatosan friss, buja volt a vegetáció. Ligetek, pálmasorok álltak, s vezettek el csatornákkal keresztbe szelt földekhez, ahová kezdetleges öntözőművek szállították a vízfelesleget. Ismerték Kubából-e hatalmas, gyámoltalan szakállas kukoricacsöveket, melyek elfonnyadnának, elpusztulnának, ha nem állna mellettük szüntelen az ember segítő keze. Letépett egy alig sárgáló csövet, meghántott a köntöséből. Nézze csak, atyám, ez ennek az új világnak a kenyere. A miénk erősebb, maradandóbb. Egy szem búzából Noé apánk ideje óta megterem magától a búza. De látott-e már valaki gyámoltalanabbat, tehetetlenebbet, mint a hatalmas mihaszna szár? Fel kell tölteni, kapálni kell, törődni kell szüntelenül. Ha nem csinálják, ott rohad, elpusztul, mint a kisgyermek, akinek kiverték szájából anyja emlőjét. Mi meg azt mondjuk ezekre a népekre, hogy közönséges vademberek. Pedig nekik kellett először kifundálniuk, hogy miként gondozzák ezeket a töveket, hogyan siettessék beérését. Ezek lennének a vademberek. A kacika kunyhói pálmaligat közepén voltak elszórva. A nyári ház hatalmas lombsátorból állt, a tetőn átból volt, körös-körül széles palánk futott, a falak hánsból voltak összefonva, hűssé, félhomályossá szűrték a külső forróságot. Az ajtóban rövid, fehér köntösökben parádézó főnökök fogadták, félig borotvált fejjel, lógó hajcsimbókokkal, kezük és arcuk festékkel volt kiszínezve. Amint belépett az ajtón, csak lassan kezdett a fehér ember szem előtt oszladozni a félhomály, időbe telt, míg az alakok formát kaptak, s meghajolt a bent fekvő előtt. A kacika ott hevert bambuszból font trónszerű kerevetén, testét csak könnyű gyapottakaró fette. Fejét gyöngyökkel kihímezett padocska emelte magasra, főnökei körös-körül ruganyos zsákokon ültek, mindegyik előtt alacsony asztala, hatalmas fakupákban ital víz, és kisebb, mázos korsokban pálmaser. A szigetura felemelkedett nyughelyéről, s guggolva arcra borult a bejövők előtt. Cortés szeme kezdte lassan megszoknia a kellemes langyos félhomályt. Tétova mozdulattal kereste az utat a kacika felé, s kinyújtotta feléje karját, mintha átölelné. Minden szem szomjasan fürkészte a csodalényt. Merev, fekete tekintetek mérték fel tollas kalapját, lesiklottak ezüstös vértjére, végig tapogatták kardját és tőrét, de ajkukról a legfőbb csodálkozás halk ó hangja akkor lebbent el, amikor levetette karmantyús kesztyűjét, s elővillant ápolt fehér keze. A kacika felemelte botját. Lányok jöttek be, földre sütött szemmel, széles fatálcákon hordozva jéghideg fűszeres kakaóitalt, s az erjesztett paradicsomsert. Cortés megtört egy mézes pogácsát, aztán felállt, s átadta ajándékait. Kis berakott szék került elő, egy asztal, néhány csecsebecse, a lánynak, aki felszolgált, könnyű fémkeretes tükör. A kacika minden darabot átvett, s illően szertartásosan megcsodált. Majd ő is viszonozta. Színesen mintázott gyapott takarót adott, néhány vékony aranyba foglalt fél drága követ, gyönyörű ritka virágot, cseréptálban hibátlan gyümölcsöket. A morajlás elhallgatott, a kunyhóban uralkodó csend elárulta, hogy ez az a pillanat, amikor a tolmásnak meg kell ismételnie ura titokzatos, idegen szavát. Kínos, nehéz dialógus volt. Melhorejo, a két esztendeje spanyol szóra fogott partvidéki indián alig-alig birkózott a távoli, ködös, számára gyakran érthetetlen európai fogalmakkal. Végül mégiscsak elérte célját egy csigalassú, zavaros párbeszéd. A kacika megértett annyit, hogy a sápadtarcúak nem akarnak szigetén sokáig időzni, csak addig pihennek itt, míg felvesznek újból eleséget, s a kiküldött partok felé szárnyalt úszóház visszatér újból 10 nagyobbik testvére közé. A kacika bólintott és mosolygott, s feltette a kérdést, hogy miben segíthetni a spanyolokat. Te adsz nekem disznókat, pulykákat és tyúkokat, segítesz halat fogni a katonáknak, őröltetsz tengerit, hogy lepényt süthessenek belőle az asszonyok. Én adok érte tükröket, késeket, csengőket, tüzes innivalót, mely jobb ízű, mint a pulké. Mindezen felül ígérem neked az én naplemente táján lakozó nagyuram kegyelmét. Utána Olmedo atya vette át a szót. Magyarázni próbálta az igaz hit alapjait. A szigeteken megkeresztelt indián csak formalisztikus szertartásokat jegyzett meg, mint a letérdelést, leborulást, csengőszavát, az áldozás lényegéből alig többet, mint a vért és kenyeret. Egy darabig hagyták, hogy ő magyarázza a kacikának az új vallást saját módja szerint. Aztán Cortés levette nyakából aranyláncát, melynek függőjét a gyermeket tartó Mária dombor művű képe díszítette. A kacika megfogta, megcsodálta, bólongatott, aztán újra figyelmes hallgatásba mélyedt. Cortés nem nyugodott. Lassan tagolva adta szájába a tolmásnak a szót. Nézd csak! Nem lehet, hogy egyszerre sok isten legyen. Vagy a miénk az igazi, vagy a tietek? Próbát ajánlok. Ha mi elpusztítjuk a ti bálvány képeiteket, és helyébe tesszük az Isten anya képét, aki nem bálvány, mert ő fent van a magasságban, és ez csak kép, akkor el fogjátok hinni, hogy hamisak a ti isteneitek, csak a mi úrunk védelmez meg. A kacika lassan-lassan kihámozta a szavak értelmét. Az alázatos hirtelen felemelkedett, szeme tüzelt és arca kemény, szenvedélyes vonásokat vett magára. Te nem bánthatod az én földemen az én isteneimet. A te földeden úgy szolgálod, urad, ahogy akarod, de ezen a szigeten nem szabad mi ránk bajt hoznotok. Ti elmentek, és mi itt maradunk. Az istenek hiába keresnek benneteket, s nem hiszik el nekünk, hogy nem mi bántottuk meg őket. Mi tiszteljük a ti isteneiteket, ti ne bántsátok a miénket. Cortés keze kardmarkolatára tévedt. Olmedo újra lecsendítette. Nem érik be olyan könnyen az Úristen vetése. Elbúcsúztak a főnököktől, hajlongások, ölelések közepette. Lányok kórusa kísérte ki őket, s amint visszamentek a hajó felé, virágesővel borították el a katonákat. Másnap kihajóztak. A lovakat is partra hozták, hogy felengedjen gémberedett lábuk. Elkerítették a táborhelyet, úgy rendezkedtek, hogy minden pillanatban meg kell védeni az életüket. De az indiánok szelidek és barátságosak voltak, cserére hozták apró értékeiket, stűrték, hogy a katonák cserkészenek a lányok után. Vasárnapra készült a tábor. Gerendákból, faháncsokból, pálmalevelekből tágas, szellős hajlékot ácsoltak, középre került az oltár, szőnyegekkel letakarva, felébe gyermekét tartó Mária kép. Hajnalra rengeteg virágot hoztak be a lányok, starka szilkékben, ott izzott a kopál. A főembereket spanyol katonák vezették a deszkapadokhoz. A tisztek, közöttük Cortés, ott térdelt az oltár előtt. Olmedó atya teljes díszében celebrálta a misét, felharsant Ortiznak, a zenemesternek sípja, és ájtatos gregorián énekbe kezdett a kar, a ritmust átvették a zöld ágakkal díszített kompániák, s végig hullámzott az egész táborom. Felejthetetlen pillanat volt. A veteránok szeme is könnybe borult, most mindegyformán spanyolok voltak, a Madonna kiválasztott lovagjai, akik átléptek az óperenciákon, s elérték Eldorado csodálatos birodalmának küszöbét. Énekeltek, egészen önfeledten, csillogó tekintetük megszépítette a szabdalt martalóc arcot. A csapszékekben lézengő opsitosok most sírtak, és meakulpáztak, mint a grál lovagok. Áldozáskor elcsattant a muskéták sortüze. Felrémült madarak felhői alatt vonultak tízes sorban, a nagyúr lemesztelenítette fejét, ott térdelt a többi katonák közt a porban, s magához vette az úr testét sokadiknak. A kacika éles, fekete szeme végigvillant a felejthetetlen képen. Megérezte a hatalmas, ismeretlenül lappangó erőket, melyektől jámborak, Istentől rettenők lesznek azok, akik maguk is félig istenek. Látta könnyes tekintetüket, amint végigölelik a képet, ahol fehér asszony tart ölében fehér kisgyermeket. Látta, mint hullanak egyszerre térdre, s hallotta a páncélok ütemes dobbanását, amint bűnbánóan merre csattantott a vasököl. A sziget ura már megette kenyere javát, értette az emberek felett levegő jeleket. Most mégis tele volt minden ismeretlenséggel, s úgy érezte, hogy álom incselkedik vele, s ő maga idegen, ismeretlen országban hiába keresi régi isteneit.